Üdvözlet gyülekezet! Szervusztok! Megpróbálok elképzelni benneteket, ahogy otthon ültök a gép mögött, vagy a tévé mögött, vagy a telefonotok mögött, és együtt vagyunk. Csak próbáljátok egymásra gondolni most, ahogy így ezt az Isten tiszteletünket online tesszük meg. Gondolhattok az arcokra, a különböző részekre, ahogy így Isten összerakott bennünket, a helyi gyülekezetet, és hiányoztok, de Isten nagy lehetőségeket adott nekünk erre az időre, és emlékeztek, még mielőtt belemennénk az üzenetbe, emlékeztek, múlt héten szó volt arról, hogy Josafát elkezdett félni, ahogy híreket hallott, és aztán Josafát király 2 Krónika 20-ban elkezdte keresni az Urat. És azt mondtuk, hogy a krízis az egyenlő veszély plusz lehetőség. És szeretnénk ebben a lehetőségben élni, ezekben a hetekben, és hát nem tudjuk, 2 hónapban mondjuk meg fogjuk látni. Jó híreket is hallottunk ezen a héten. Házi csoportok online már összejöttek többen, sőt, tulajdonképpen szinte majdnem mindegyik házi csoport összejött már online, és közösségük volt. Aztán hallottam Roxitól, hogy ő már az Alfa kis csoportját szerdest az Alfa időbe 7-től online megtartotta, és nagyszerű volt. És bátorítalak benneteket és magunkat, hogy a különböző ilyen 2-3-4 fős online közösségek alakulhatnak, telefonon, messenger, konferenciavonalba, videóvonalba, ahol lehet együtt imádkozni, beszélgetni, egy-egy igét előhozni, vagy a hét során hallott tanítások, amiket felteszünk hétfőn, szerdán és pénteken, azokat is át lehet beszélgetni, és csak így meg lehet egymással osztani. Nagyon gazdag idő is lehet ez. És arra is bátorítanám magunkat, hogy hívjuk egymást. Lehet, hogy egy kicsit egyedül éled meg ezt az időt, akkor ne várj, hanem lépj. Ez teszi izgalmassá az életet, amikor szolgálunk egymás felé, felveszük a telefont, rácsörgünk egymásra, megkérdezzük, hogy hát, hogy telik neked az idő ebben az időszakban, mik az áldások, mik a kihívások, és elkezdünk így közösségben lenni és bátorítani egymást. Úgyhogy ez ennek az ideje. És úgy szintén bátorítalak benneteket, hogy kapcsolódjatok így a Facebook Live alkalmainkhoz, vagy élőben, de igazából nem kell feltétlenül élőben, de ezek fent vannak a Facebook oldalunkon, hétfőn, szerdán, pénteken készítjük és tesszük fel. És figyeljünk oda egymásra, magunkra elsősorban, aztán egymásra, aztán másokra. Legyünk józanok ebben az időben, mert megértjük, hogy sok múlik a fegyelmezettségünkön abból a szempontból, hogy milyen időknek nézünk elébe. Ugyanakkor az elővigyázatosságon túl ne engedjük azt se, hogy a félelem uralkodjon a szívünkbe és megraboljon bennünket. Úgyhogy végezetül még így az üzenet előtt többen kérdeztetek az adakozásról, és alapvetően azt szeretnénk ezzel kapcsolatosan mondani, hogy lehetséges az adakozást utalni a gyülekezetünk egyesületének a bankszámlájára, és úgy szintén a bankfiókba is befizetheted az egyesületünk bankszámlájára, de lehet, hogy jobb, hogyha utalod. Volt olyan testvér, és sokan tettétek már ezt ezen a héten, volt olyan testvér, aki az összeget átadta egy hozzá közeli testvérnek, hogy ő tegye rá a bankszámlára. Úgy szintén, hogyha ezek a lehetőségek nem állnak számodra kéznél, nincsenek kéznél, akkor beleteheted egy borítékba, és félreteheted azt az összeget, amit így az Úrnak szántál. Úgyhogy mit szóltok ahhoz, hogy nyissuk meg az igét együtt, és csak így Zsidók 4-ből szeretnék felolvasni, és gondolkodtam, hogy mi az, amit így Isten szelleme ad számunkra így erre a hétre, meg a következő hetekre. És így a zsidók levél ott van a szívemen, és szeretnék arról beszélni, azt a címet adtam ennek a mai üzenetnek, hogy Isten megoldása a nehéz időszakokra. Isten megoldása a nehéz időszakokra. És zsidók 4-ből szeretnék olvasni a 14-től a 16-os versekig, és a Bibliádat vedd elő nyugodtan, és nyisd ki, és olvassuk együtt ezeket a verseket, zsidók 4-től 16-ig. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyengeségeinken, hanem aki hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk idejében jövő segítségül. Úgyhogy, Atyám, nagyon szépen köszönjük neked, hogy most is összejöhetünk gyülekezetként a te a fiat fősége alatt, a te igéd tekintélye alatt. És Uram, tudjuk azt, hogy számodra van gondoskodásod, ellátásod, bátorításod, vigasztalásod, erőd és erőforrásaid így a te néped számára. Köszönjük azt, hogy gyermekeidként máshogy élhetjük meg ezeket a helyzeteket, mert te vagy a mi kősziklánk. Uram, imádkozom azért, hogy mindannyian, akik halljuk ezt az üzenetet, és mindazok a vendégek is, akik becsatlakoznak, te legyél az, aki megszólítod a szívünket. Köszönjük, Urunk, Jézus nevében. Amen. Ahogy felolvastam ezeket a verseket, így szeretném egy picit háttérként megadni a zsidók levélnek a hátterét, a zsidókhoz írt levélnek a hátterét, mert azt gondolom, hogy sokat segít abban, hogy megértsük ezt a részt, és sokat segít nekünk abban, hogy megértsük azt, hogy mennyire nem vagyunk egyedül. Így ez a levél a Júdeában élő zsidó keresztényeknek íródott, akik hatalmas nyomás alatt éltek folyamatosan. Ez a levél Krisztus után 66-67-ben íródott, egy olyan majdnem 40 évvel azután, hogy az Urunk itt élt a földön, és meghalt és feltámadt. Legtöbben már a gyülekezetekben ezek másodgenerációs hívők voltak, akik nem voltak szemtanúi annak, amit az Úr tett, az Úr mondott az ő halálának és feltámadásának. Hatalmas nyomás alatt éltek, a római birodalom elnyomása alatt, és a zsidó honfitársaik kirekesztése miatt elnyomás alatt. Nagyon sok hívő és gyülekezet el is szegényedett. Szegények voltak. Többször olvassuk az Új Szövetségben legalább kétszer, hogy külön gyűjtés volt számukra, a pogány keresztények gyűjtést gyűjtöttek a júdeai keresztény testvéreiknek. A társadalomból ki voltak vetve. Nem volt szociális háló megszűnt, mert a zsinagógai rendszer biztosította az ellátást az árváknak, az özvegyeknek, a rászorultaknak. Ezen kívül üldözték is őket. Az anyagi és mindenfajta gondok mellett várták az Úrnak a visszajövetelét, ahogy az Úr megígérte, hogy hamarosan visszajön, de az Úr úgy tűnik, hogy még késlekedett. Éppen ezért hatalmas nyomás volt rajtuk, és nagy volt a kísértés arra, hogy visszább lépjenek. Többen elkezdtek visszább lépni. A 10. fejezet 25. versében azt olvassuk, hogy többen arra látunk utalást, hogy többen elkezdték elhagyni az összegyülekezésüket, és visszamentek a régi zsidó judaizmusba. Visszakezdtek tagozódni, vagy legalábbis nagy kísértés volt arra a többségi társadalomba a hatalmas nyomás miatt. Szerettek volna ismét egy normális életet élni, csak egy normális zsidó emberként. Sokan közülük el voltak bátortalanodva. A hitük kezdett elpárologni. Olyan régóta nem történt semmi nagy dolog, és nem tudták ezt összeegyeztetni, és elbátortalanodtak. Istennek ebben az időben volt egy nagyon specifikus üzenete számukra, egy mondani valója. Istennek volt egy megoldása, és megoldásai ezekre a nehéz időszakokra. Ezekben a hetekben, ma és a következő hetekben, ezeket a megoldásait Istennek fogjuk megnézni, megvizsgálni. Amit itt olvasunk a 4. fejezetben, 14-től 16-ig, hogy arról beszél itt a Szent Szellem nekik és nekünk is nyomás alatt, nehézségekben, nehéz időszakokban, hogy van egy nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia. És aztán arról beszél, hogy nem olyan főpapunk van, tehát hogy Jézus nem tűnt el, hanem ő a főpapunk a mennyben, és nem olyan főpapunk van, aki ne tudna azonosulni velünk, ne tudna a 15-esben megindulni a mi gyarlóságainkon, gyengeségünkön. Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna azonosulni a mi nyomorúságainkkal, vagy gyengeségeinkkel, vagy gyarlóságainkkal, hanem olyan, aki szimpatizál. Legalábbis ez a görög szó van ott, ő szimpatizál velünk, ő közel van hozzánk. Ő tudja, hogy a lábaink agyagból vannak, tudja, hogy vannak félelmeink, és vannak valós szükségeink. A 16. versben azt a bátorítást kapjuk Istentől, a Szent Szellemtől, hogy járuljunk azért bizalommal a kegyelem trónjához. Hogy kegyelmességet nyerjünk, és irgalmasságot találjunk, amikor szükség van segítségre. És ez most van. És ebben az időben akkor volt, amikor szükség van. Fussunk, szaladjunk, rohanjunk. Igazából azt mondja a Szent Szellem ezeknek a zsidó keresztény testvéreknek, hogy gyerekek, Istennek van egy erőforrása számotokra, az ő trónjánál, fussatok és ragadjátok ezt meg. Szaladjatok és fogjátok meg, hogy ez a kegyelem és ez az irgalom, ez hagy találkozzon a szükségetekkel. Hogy van egy egérút, van egy kimenekedő út a hívőnek minden helyzetben. Nem azt mondtam, hogy minden helyzetből, hanem minden helyzetben. A helyzeten belül. Isten nem mindig ment ki bennünket a helyzetből, de mindig kiment minket a helyzetben, hogyha élünk ezzel a megoldással. És arra vannak bátorítva, és mi is, hogy fussunk oda. Merítsünk Isten jelenlétével, járuljunk nagy bátorsággal, szabadsággal, bizodalommal, hogy ahogy itt vagyunk egy száraz, nehéz, megterhelt, nyomás alatt lévő időszakba, lássuk meg, hogy van egy olyan ajtó, van egy olyan menekedő út, amely az életre visz Isten trónjához. Ez nem egy fizikális hely nyilván, ez egy szellemi hely. Ez valami, ami minden hívőnek rendelkezésre áll. Biztosan tudjátok, hogy a Földön vannak olyan tavak, amelyek a Föld alatt vannak. Felszín alatti édesvízi tavak. Afrikában azt mondják, hogy 100-szor annyi víz van a felszín alatt, mint a felszín felett. Sivatagokban, a felszín alatt vannak sivatagokban hatalmas édesvízi tavak vannak. Hogyha ki tudnánk használni ezeket az erőforrásokat, akkor a sivatagok virágzókká válnának, élettel telivé. És ilyen Isten erőforrásos a hívő számára. Sivatagokban, nehéz időszakokban, száraz időszakokban, nyomás alatt nem kell csak a körülményekre támaszkodni. Nem kell a láthatókra nézni. Nem kell azokra a dolgokra, amik itt kézzel elérhetők számunkra, hanem van a szellemi életünkben a Istennek a trónja, ahova bátran futhatunk, szaladhatunk, és kegyelmet és irgalmasságot nyerünk, és él a lelkünk és szárnyalunk. Erről beszél. Isten megoldása, ez az első megoldása, amiről ma beszélünk, ez az, hogy élj azzal a rejtett erőforrással, gazdagsággal, kincsel, hogy mikor minden ajtó zárva van is, van egy nyitott ablak, ahol szaladhatsz Istenhez, az ő trónjához, és az ő karjai tárva vannak számodra. Ismerjük ezt a dalt, tűnődöm, hogy elkezdjem-e énekelni. A szentek szentje többé nincs elzárva, most már én is bátran jöhetek. Hogy is van? A szentek szentje többé nincs elzárva, most már bátran én is jöhetek. Itt néhányan vannak, akik segítenek. Pontosan a háromból egy. A szabadságomnak nagy volt az ára, mert Jézus mindent fizetett. És tudod, Dávid életében, a Bibliában is ez volt a kulcs. Azt látjuk, hogy Dávid úgy élt, mint egy újszövetségi hívő. 33 évig, amikor Jeruzsálemben uralkodott, ott volt vele 33 évig, elvitte 2 Sámuel 6-ban Jeruzsálembe a frigyládát, Isten trónját, Isten ládáját, ami Isten jelenlétét jelképezte. És egy sátrat épített számára, és gyakran bement, és sokszor leült Isten elé, és közösségben volt. Isten sátrában élvezte azt, hogy még az ellenségei közepette is, még a nehéz időszak közepette is volt egy felfrissülése, egy forrása, egy öröme. Látott egy nagyobb képet, a szelleme fel volt emelve. És nagyon sok zsoltár erről szól, hogy asztalt terít Isten az ellenségeink előtt. Vagy a 27. zsoltárban, hogy elrejt Isten az ő sátorában, és örvendezünk, és hála áldozatokkal áldozunk az ellenségeink előtt. Dávid nagyon sokszor csak így oda menekült Istenhez, és időzött Istennel. És ez, amit a Szent Szellem mond itt, hogy figyeljetek, ez a hihetetlen lehetőség számotokra mindig szüntelenül 24 órában nyitva van. Nem kell sorszámot húzni. Tudod, nem kell sorban állni. Tudod, ez nem olyan, mint hogy elmész a boltba, és elmész az Aldiba, és nem tudom, hogy ott van-e, de olvastam való, így van, hogy most már csak mondjuk 20 embert engednek be, és vársz. Vagy a patikák előtt, így van, ott van a sor, és mindenki áll 2 méterre egymástól remélhetőleg, és várja a sorát. Tudod, Isten trónja, mivel Isten gyermeké vagyunk, nincsen elzárva. 1 Mózes 3-ban, mikor a bukás után, mikor ki lett tűzve Ádám és Éva az Éden kertjéből, akkor hatalmas kérubok álltak ott égő karddal, hogy őrizzék az életfájához vezető utat. Nem lehetett az életfájához eljutni. Amikor az Ószövetségben látjuk a szent sátrat és a templomot, és látjuk a szentek szentjét, Isten tróntermét benne a frigyládával, akkor látjuk a kárpitot, ahova bele voltak szőve ezek a hatalmas kérubok, Isten szentségének őrzői, és azt jelenti, hogy senki nem mehet be. Csak a főpap, egy évben egyszer, az áldozat vérével, melyet megáldozott magáért és a népért, egy évben egyszer léphet be. de a Szentek Szentje el van zárva. Ez nem a halandó ember számára van. És micsoda erőforrás, és erről szólít a zsidókhoz itt levő, hogy ez teljesen megváltozott. Amikor Jézus meghalt, akkor ez a kárpit ketté szakadt felülről lefelé, és megnyílt az út. Nem kell sorszámot húzni. Lehet, hogy az angyalok ott vannak, és hatalmas kérubok állnak a váróteremben, hogy mikor mehetnek be az atyához, mikor mehetnek Isten színe elé. De nem te, de nem én. Mert lehet, hogy állnak, és egyszer csak Isten gyermeke megjelenik, és mindenki félreáll, mert ő az örökös. Mi az örökösök vagyunk. És szabad menetelünk van. Futhatunk, szaladhatunk, időzhetünk. Ó, mikor jön már ki a trónteremből? Ó, meddig van már ott? De hát fél nappal ezelőtt is ott volt. Egy nappal ezelőtt is. Olyan gyakran jön, mondják az angyalok. Mikor jutunk már sorra? Nekünk elsőbségünk van teljesen. Mi Isten gyermekei vagyunk. Menekedő utunk van. Elmenekülhetünk. Az 55. Zsoltárban, mikor Dávid arról beszél, hogy szeretne elmenekülni a helyzet elől, szoktad így érezni magad? Fú, de jó lenne, ha ez nem most lenne ez a helyzet. Fú, de szeretnék elmenekülni, elmenni. 55. Zsoltár 7. versében azt mondja, azt mondtam, bárcsak szárnyam volna, mint a galamnak, elrepülnék és megnyugodnék. Ezt akkor írta, amikor az idegenek hangjai, mikor ott voltak, félelem és rettegés fogta el, borzongás járta át a 6. versbe. Elrepülnék, megnyugodnék, bárcsak szárnyam lenne. Íme messzire mennék, 8. vers, és a pusztában laknék. Sietve keresnék menedéket, forgószél elől. Menedéket keresnék. És aztán megtalálja Dávid, de nem fizikálisan, hanem egy szellemi valóságban, Isten szárnyai alatt, a rejtek helyen. 91. Zsoltár, aki a mindenhatónak az árnyékában lakik, a magasságosnak a rejtekében. Aki azt mondja, hogy te vagy az én menedékem, és ez a trónterem számunkra, akkora erőforrás. A 73. Zsoltárban, egy hihetetlen Zsoltár, így ajánlom mindannyiunk számára, a 73. 37. ezek ilyen hasonló témáról szólnak. A téma az, hogy a hívő végignéz, körülnéz, és azt látja, hogy istentelenek, a gonoszok, akik nem hisznek Istenbe, akik nem bíznak Istenbe, akik nem Isten útját választják, ők bővölködnek. Nekik minden rendben van. És az igazak nyomorban vannak, nehézségben, nyomorúságban. Minden reggel szűkölködésben. És ez összezavarja a Zsoltárírót, Aszáfot. A 37. Zsoltár az hasonló, csak Dáviddal. És vannak olyan tanítások, olyan elképzelések keresztény körökben, hogy ha igaz vagy, ha hívő vagy, akkor nem kellene, hogy nehézséged legyen, vagy akkor nem kellene, hogy szegény legyél. Ha van elég hited, akkor jólétben tudsz lenni, és egészségben tudsz lenni, és minden rendben tud lenni az életedben. De nem erről szólnak az írások. A 73. Zsoltárban azt látjuk, hogy körbenéz Aszáf, és azt látja, hogy figyelj, a nem hívőknek úgy tűnik, hogy annyira jó, nekünk hívőknek meg úgy tűnik, hogy annyi nyomorúság van. És annyira összezavarja ezt a Zsoltárírót, a gonoszoknak a jó dolga, hogy azt mondja, hogy már-már megcsúszott a lábam, már-már belementem abba a gondolkodásba, hogy mi a manóba szolgálom én Istent. Jobb a gonoszoknak. Olvasd el, a 73. Zsoltár erről szól. És a 16. versben azt mondja a zsoltáríró, hogy gondolkodtam ezen, hogy megérthessem, de túl nehéznek tűnt ez szememben. Azaz a zsoltáríró elkezdett gondolkodni, hogy hogy lehet ez, hogy ennyi nyomás alatt vagyok, és akiket ismerek, testvérek nyomás alatt vannak. És gondolkodtam, és próbáltam megérteni, de nehéz volt ez számomra. Nem tudtam összeegyeztetni a dolgokat. Nem volt vigasztalása a lelkemnek. Nem volt feloldása a belső feszültségnek. Nézd meg a 17. vers, a fordulópont. Azt mondja, míg be nem mentem az Isten szent helyére. Ez addig tartott, amíg be nem mentem a szentek szentjébe, míg be nem mentem Isten trónjához, míg nem járultam Isten elé az ő szent helyébe, és amikor bementem Isten szent helyébe, azt mondja, akkor megértettem sorsukat. Figyelj! Azt mondja, hogy bementem Isten szent helyébe, elkezdtem közösségbe lenni Istennel, elkezdtem őt imádni a szentek szentjébe, az ő hatalmát, az ő nagyságát, elővettem az igét, elmélkedtem az ő szavain, és közösségben voltam vele a Szent Szellem által, és elkezdett megváltozni a gondolkozásmódom, a szellemem elkezdett felszabadulni, és elkezdtem másként látni mindent, úgy kezdtem érzékelni, hogy milyen áldott vagyok, milyen kiváltságos vagyok, milyen csodálatos is, hogy Isten az én kősziklám, az én életem teljesen más, mint az övék. Elkezdtem mindent máshogy látni. Ahogy bementem a szentek szentjébe, ahogy bementem Istennek a szent helyébe. Azt mondja, megláttam az ő sorsukat. Megláttam, hogy bizony síkos földön helyezted. Megláttam, hogy bizony ítélet alatt lesznek hamarosan. Megláttam azt, hogy milyen jó nekem. Ó, Istennek a közelsége, oly igen jó nekem. Ilyeneket ír. Ha a szívem elmúlna is, a testem elmúlna is, te vagy az én kősziklám. Ha elhagyna a szívem, te vagy az én kősziklám. Bizony tanácsoddal vezetgetsz engem, olyan jó nekem. És bizony dicsőségbe fogadsz be engem, az is meg lesz. Olyan jó nekem. Látod, nem történt semmi egyenlőre még. Nem megszabadult a helyzetből, megszabadult a helyzetben, ahogy kóricált és gondolkodott, jaj, hogy is van ez, hogy is van az, olvasta a híreket, értesül dolgokról, próbálta összerakni látás által az eseményeket, de csak kifogott rajta. Mint hogy kifog rajtam is, rajtad is. De aztán bementem az Isten szent helyébe, és mindent elkezdtem máshogy látni, azt mondja. Elkezdtem megérteni azt a hihetetlen kegyelmet, ami nekünk van. Úgyhogy befejezésként egy utolsó írásrészt szeretnék megnézni, ahogy így Isten megoldásáról beszélünk a nehéz időszakokban, és ez Zsidókhoz írt levélnek a 10. fejezete. Visszatértünk Zsidókhoz írt levélhez. És a 10. fejezetének a 19. versétől csak szeretnénk még ezt megnézni. Zsidók 10-ig, a 19. versig van egy igei, teológiai, tani levezetése néhány nagyon fontos alappillérnek. Az egyik az Krisztusnak a tökéletes áldozatának. Hogy milyen tökéletes áldozata volt Isten fiának, értünk. És hogy ez mit végzett el az életünkben. És milyen nagy a mi üdvösségünk. A másik az Krisztus főpapi szolgálata. Zsidók 10-ben. Zsidók 10-ig. Az 5. fejezettől, 10-18-ig, Zsidó, a Krisztus főpapi szolgálata. És most innen egy gyakorlati konklúzióra és bátorításra viszi a Szent Szellem a hangsúlyt. Hogy mivel Krisztusnak ilyen csodálatos tökéletes áldozata volt, és mivel ilyen nagy a mi üdvösségünk, mivel egy ilyen ámulatos főpapunk van, és hogy ennyire biztonságban vagyunk, mert a mi főpapunknak egy hihetetlen szolgálata van felénk az ő imádságával, 10-19, kövessétek velem, mivel hogy azért, testvéreim, bizalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által. Ugyanez a bátorítás, hogy a pusztai időszakban, a nyomás alatt, amikor, tudod, olyan sok helyről jön a nyomás, és nem változik, és nem változik, és nem változik. Csak van menetelünk. Egy bizalommal, szabadsággal a szentélybe, Jézus vére miatt. Az Isten egyik legfőbb megoldása számunkra. És azt mondja, hogy azon az úton, melyet ő szentelt nekünk, új és élő út gyanánt. A kárpit, azaz az ő teste által, azaz szaladhatunk Isten trónjához, azon az úton, melyet Krisztus szentelt, ez az út egy új út, ez egy élő út, ezt az ő teste által, az ő megtört teste által adta nekünk, ahogy megnyílt az út számunkra. 21, mivel nagy főpapunk van az Isten háza felett, tehát miközben megyünk, van egy nagy papunk Isten háza felett, és itt jön a bátorítás, itt jön a konkrét buzdítás, 22, járuljunk hozzá. Csak járuljunk hozzá. Járuljunk hozzá reggel, járuljunk hozzá délben, járuljunk hozzá este, járuljunk hozzá pillanatról pillanatra, járuljunk hozzá, és mikor járulunk hozzá, azt látjuk, hogy bőségesen ott van számunkra az ő gondoskodása, az ő ellátása, az ő gazdagsága, a Szent Szellem közössége, 2 Korintus 13-13, a Szent Szellem vigasztalása, 2 Korintus 1 a nyomorúságban, ott van számunkra az ő bátorítása, ott van számunkra az ő békessége, az én békességemet adom nektek, nem úgy, ahogy a világ adja, azaz nem helyzetektől függően, körülményektől függően, ott van számunkra az ő nyugalma, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, hanem bízzatok bennem, ott van számunkra egy bővölködő élet, hogy hozzájárulunk. Járuljunk hozzá. És vannak bizonyos dolgok, amiket, ezért a szellemi érettség, a felnőttség az egy olyan dolog, ami nem megtörténik csak úgy velünk, hanem vannak dolgok, amiket nem tud senki helyettünk megcsinálni. Az egyik az, hogy nem tud senki helyettünk az Úrhoz menni, nem tud senki térre ereszkedni, nem tudja senki elővenni helyettünk a Bibliát, a nehézségben és a szenvedésben nem tud senki helyettünk ott lenni, és aztán amikor ott vagyunk abban a pillanatban, amikor eljön a halálnak az órája, senki nem tud helyettünk ott lenni. Ezek mind te és Krisztus, én és Krisztus, én és a megváltom, te és a megváltód, csak egyedül te és én tehetem meg a saját életembe. Úgyhogy járuljunk hozzá. Azt mondja, járuljunk hozzá 22 igaz szívvel. Ami azt jelenti, hogy egy igazi, egy valódi, egy teljes szívvel járulhatunk hozzá. Azaz jöjjünk hozzá az egész szívünkkel. Járuljunk az egész szívünkkel, nem az, hogy tudod, a szívünknek a javarészét ott hagyjuk, és csak úgy vallásos módon hozzájövünk, hanem hozzuk a teljes szívünket. Az írásban ott van az ígéret, a teljes szívvel kerestek engem, megtaláltok engem. Aztán azt mondja, hogy járuljunk hozzá 22 a hitnek teljességével. Azaz egy teljes hite, nem kell, hogy kételkedjünk, nem kell, hogy bizonytalankodjunk. És ez a 10. fejezet, a 11. fejezetben majd kifogja a hitnek teljességét a hithősök által bontani. Járjunk hozzá hit teljességével. Aztán járuljunk hozzá, mint akiknek a szívük, nézd meg, tiszta a gonosz lelkiismerettől. Figyelj, ne úgy járuljunk hozzá, mint nyomorult emberek, akik nyomorult bűnösök, és éppen ezért tudod, az orrunkat lógatva, csúszva, mászva megyünk hozzá. hanem járunk hozzá, mint akiknek a szívük tiszta a gonosz lelki ismerettől. Mert ez a nagy üdvösségnek a része, hogy nincsen károsztatás a Krisztusban, hogy Zsidók 9.14-ben meg lettünk mosva Krisztusnak a vére által. A bakok és bikáknak a vére, a tehén, hanva, a tisztátlanokra hintetvén. Megtisztít a testnek tisztaságára. Mennyivel inkább a Krisztusnak a vére, aki az örökkévaló szellem által szeplőtlenül feláldozta magát Istennek, megtisztítja a ti lelki ismereteteket a holt cselekedetektől. Emberek, tiszták vagyunk, nagyon sok hívőt visszatart, nagyon sok hívőt megakadályoz az, hogy van egy lelki ismeret, furdalás, és azt mondja, én értem, hogy járuljak, de tudod, olyan régen voltam már, és kalandoztam mindenfelé, és a saját életemet éltem, és nem tartottam tiszteletben Istennek az útmutatásait, majd most én nem tudok járulni, szégyellem magam. Nem kell, hogy szégyeld magad. Nem kell, hogy így érezd magad. Jöjj hozzá. Nem kell, hogy megtisztítsuk magunkat, hogy hozzájönk. Nem kell, hogy rendbe rakjuk magunkat. Járuljunk úgy, ahogy vagyunk hozzá. Úgy, ahogy vagyunk. Úgy, ahogy vagyunk. Mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelki ismerettől. 1811-ben, és ezzel fejezem be, amikor az Egyesült Államokban valamilyen adójával, vagy adójának visszatartásával megrövidítette a szövetségi washingtoni kormányt, és 1811-ben beküldött névtelenül $5 a kincstárba. Az Egyesült Államok kincstára 1811 óta működtet egy lelki ismereti alapot. Egy lelkiismereti alapot. Azóta több mint 3,5 millió dollár gyűlt össze a lelkiismeretükkel küzdő és a lelkiismeretük által megnyomorított állampolgároktól. Névtelenül. Küldenek pénzt a lelkiismereti alapba, mert valami nem hagyja őket nyugodni. A jó hír az, hogy nem kell, hogy nekünk legyen egy ilyen lelkiismereti alapunk, ahova fizetünk. Minden ki lett fizetve. Krisztus mindent kifizetett. A szentek szentje többé nincs elzárva. Bátran jöhetek. Szabadságomnak nagy volt az ára. Krisztus mindent fizetett. Járuljunk hozzá, fussunk, mint akiknek a szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől, és azt mondja, hogy testük megvan mosva tiszta vízzel. Tudjátok, az Ószövetségben a főpap és a pap, ezek minden nap mosakodtak. Mosták magukat vízzel, azért, mert Isten elé járultak, és meg kell, hogy legyen mosva. A mi testünk megvan, mi teljesen meg vagyunk mosva, kívülről, belülről. És bátran járulhatunk, fussunk. Jöjj úgy, ahogy vagy. Ebben az időszakban nem kell, hogy hiával legyél bátorodásnak, vigasztalásnak, örömnek, békességnek, szeretetnek. A sivatagban is egy hatalmas édesvízi tó van, a felszín alatt bátran meríthetsz belőle, szabad az út számunkra, Isten gyermekei számára. Az angyalok sorban állnak, de nekünk nem kell sorban állni, járuljunk hozzá, jöjjünk úgy, ahogy vagyunk, és ahogy ezt tesszük ezekben a hetekben, ezekben a hónapokban, ezekben a napokban, azt fogjuk tapasztalni, hogy Isten öröme ott van az életünkben, Isten szabadsága ott van az életünkben, átformálódunk, ahogy jövünk hozzá, úgy, ahogy vagyunk. Amen. Amen. Úgyhogy szeretném egy imádsággal zárni, és hogyha újabb vagy köztünk, és úgy csatlakoztál ehhez a online közvetítéshez, akkor szeretnélek arra hívni téged, hogy hívd be Jézus Krisztust a szívedben megváltódként, mondd azt neki, hogy Istenem, én tudom, hogy bűnös vagyok, de köszönöm, hogy Jézus meghalt a bűneimért. Kérlek, bocsáss meg nekem, és szeretnék a gyermeked lenni. Gyertek, imádkozzunk. Hogyha szeretnéd Krisztus behívni a szívedbe, szeretnél Isten gyermeke lenni, az atyának tárva van a karja, ő szeret téged, ő hív téged, jöjj hozzá, Mondd azt, Istenem, köszönöm, hogy szeretsz engem, Istenem, elismerem, hogy bűnös vagyok, de köszönöm, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneimért a kereszten, hiszem, hogy feltámadt a harmadik napon, szeretnék a gyermeked lenni, hiszek benned, szeretnék hozzád tartozni örökre. És aztán számunkra, a hívők számára, mennyei atyánk, annyira köszönjük neked a te igédben a bátorítást, köszönjük, hogy neked megoldásod van számunkra a nehéz időszakokban. Köszönjük, hogy ez az első megoldás az, hogy fussunk hozzád a kegyelem trónjához. Köszönjük azt, hogy nem kell, hogy mi saját erőből éljünk, nem kell, hogy mi összerakjuk a dolgokat, hanem megtapasztaltjuk a te túlcsorduló életedet a te trónodnál. Köszönjük azt, hogy személyesen vagyunk hívva, köszönjük azt, hogy személyesen vagyunk várva. Köszönjük azt, hogy mindannyiunknak van egy helyünk a te trónodnál. És köszönjük azt, hogy élhetünk ezzel. Más nem fog helyettünk, és mi élhetünk, és a mi lelkünk bővölködhet. Köszönjük. Köszönjük, Urunk. Köszönjük a te igédet, ami kőszikla, és biztos világosság a sötétségben. Köszönjük a te gondviselésedet a népedre, úgyhogy kérünk téged arra, hogy takard be a népedet továbbra is. Kérünk téged arra, hogy hagyd legyen ez az időszak bátorodás, egymás közti közösség online módon, és hagyd legyen ez számunkra egy különleges időszak, amit kihasználunk. Jézus Krisztus nevében. Amen.